A vers csak neked az abból indult, hogy próbáltuk megérteni, hogy mi az, ami a színházak kiürült nézőterével megszűnik a nézők életében. Mert az, hogy a mi életünkben mi szűnik meg, a színjátszás, az erőadás, a napi rutin, a készenlét, és így tovább, az világos volt. És az látszott, hogy a jelenlétet nem tudjuk nyújtani, tehát a színházi élménynek ebből a csodálatos összetettségéből legfeljebb valamit lehet átmenteni. És akkor arra gondoltam, hogy a jelen időt azt átmenthetjük. És innen sokan, nem csak én, hanem sokan összeraktuk ezt a gondolatot, hogy ha jelen idő, akkor nyilván akkor kell a hallgatónak vagy a nézőnek jelen lenni, amikor mi csináljuk, amit csinálunk. És aztán arra gondoltunk, hogy a személyesség az szintén az egyik alapja. Minden néző úgy érzi, hogy neki játszunk, senki nem érzi úgy, hogy a szomszédjának vagy a három sorral mögötte ülőnek. És aztán kerestük azt a formát, vagy azt a technikát, amivel átvihető, amit akarunk, és akkor világos lett, hogy a telefon az, aki mindenkinek van. És ebből kialakult ez, hogy létrehoztunk egy kérdőívet a honlapunkon, megkérdettük, hogy lehet jelentkezni, hogy mi verset mondanánk személyesen annak, aki akarja és meghagyja ebből a célból a telefonszámát. És így jött ez a vers csak neked, nagyon szívreható, ahogyan működik. Ugye színész nem lehet választani, csak költőt, verset sem, mert akkor nagyon féloldalas lenne nyilván, hogy ismert színészeket sokan akarnánk, és a kevésbé ismerteket kevesebben. Költőt azonban lehet kérni. Így a titkárságunk szétosztja a jelentkezőket a színészek között, és bizony minden nap többet, olyan 3-4-et van, hogy 5-öt június 21-éig mi telefonálunk. Na és ezek a találkozások annyira meglepőek és jólesőek egytől egyik, hogy el is kezdtük mindannyian egy ilyen hívásnaplót vezetni.
A vers mellett azért van még más is ezek
persze,
szerint.
Hát ez nem úgy van, nem úgy van. Jó napot kívánok, Mácsai Pál vagyok, Örkény Színház, József Attila a Dunánál. Hát ez nem így megy, hanem engem nagyon érdekel, hogy ő hol van, akit én hívok. Én csak egy számot ismerek és egy nevet. Egyébként sokan vannak, akinek ajándékba kérik családtagok, barátok, sokszor tanítványok, tanároknak. És az is egy nagy öröm, meglepetés, egyáltalán nem gondoltam, hogy mondjuk mostanáig, hogy mi beszélgetünk, körülbelül 20 híváson vagyok túl, vagy 20 versmondáson vagyok túl, és 15 volt vidéki. Volt teljesen véletlenül két érettségiző lány Gyuláról, akit hívtam, akikről kiderült, hogy rendszeresen járnak Budapestre színházba. Megint csak nagyon helyesen, nem csak az Örkényben, hanem máshova is. És akkor éjjel, hol vonaton, hol buszon hazamennek Gyulára, és hajnalban kerülnek ágyba, vagy másnap kora reggel, és úgy mennek a gimnáziumba.
Érdekes ez a személyes vetület, ami az imént szóba került, mert ugye a mostani helyzetben minden színház megpróbálja valamilyen módon tartani a kapcsolatot a közönségével, és ami a leginkább kézenfekvő, és ezt teszik talán a legtöbben, hogy korábbi előadásokat, hát úgymond szép emlékeket megosztanak webes felületeken az online térben. Telefonon verset mondani egyetlen nézőnek, ez nyilván személyesebb, de hát vélhetően sokkal munkásabb is. Mekkora kapacitása van erre az Örkény Színháznak június 21-éig?
2600. Így telt be. Tehát ennyit is hirdettünk meg. Tehát kiszámoltuk. Ugye vagyunk 24-en, 25-en vagyunk, de hát Tenki Rékának olyan pici a babája, hogy ő nem merte vállalni. Nagyon okosan tette egyébként, mert nem lehet verset mondani akkor, amikor hangosan bőg a csecsemő. Hiszen az altatót lehetne mondani, de hát ezt mégse kérhetjük egy színésznőtől, hogy mondja el 200-szor az altatót.
Most este 7-kor nem ülhetünk be a színházakba, az persze rossz dolog, de hát azért a mindennapi tevékenység így vagy úgy azért halad meg, az élet megy tovább. De milyen a színész élete délelőtt próba nélkül, este meg előadás nélkül? Mert hogy azért itt nincs távmunka, itt nincs home office.
Nincs. Felfüggesztettség van. Én minden nap beszélek a társulattal, nem is minden tagjával, de hetente egyszer mindenkivel. Hát én gondolom, hogy ezt az időt föl kell valamire használni, és erről is szoktam velük beszélni. Egyrészt egy ilyen belső elcsendesedéssel lehet használni, amiben semmi misztikus, megúszó rest vagy égrefordult tekintetű önkímélet nincsen, hanem valóban lehet gondolkodni, számot vetni azzal, hogy ki hol tart, mi a dolga az életében, a pályájával, amikor ebből a gyorsvonatból, vagy nem száll ki a gyorsvonatból, hanem a gyorsvonat megáll. Nem is egy állomáson, amin eddig átrobogott, hanem egy mező közepén, a semmiben. És akkor van idő kinézni, és van idő befelé nézni. Másrészt pedig hát elkezdünk dolgozni, online olvasópróba is lesz a jövő héten, egy másik előadásból megtartottuk a tervelfogadást. Ugye egy hónapja nem játszunk, ez még egy ismerős időtáv, tehát ez még egy kezelhető időtáv. Körülbelül olyan, mint egy nyári szabadság. De amikor majd elérjük a komplet iskolai vakáció hosszát, ami 3 hónap, és azon túl megy, akkor biztos, hogy nagy nyugtalanságok lesznek, és egész biztos, hogy a kreativitás fel fog buzogni mindenkiben. És hát vannak terveink, amiket féltékenyen őrzök. Természetesen internetes tervek.
Amikor megnyithatnak jó esetben a színházak, akkor ott folytatható majd, ahol márciusban abba maradt?
A színház az biztos, hogy reagálni akar majd erre. Sokféle dolog lehet. Először is egyáltalán biztos, hogy az emberek akarnak majd színházba jönni, nem félnek zárt terekben egymás mellé ülni órákra. Egyáltalán nem biztos, hogy nem akarnak jönni. Mert lehet, hogy olyan örömmel fog mindenki kiszabadulni otthonról is, találkozni azokkal az élményekkel, amikkel a színházban tud, amit az ember nem is vár. Tehát lehetséges, hogy a bezárkózás, a szorongás, a magány hónapjai után ez az egész nem visszacsordogál a normalitásba, hanem beleroppan. Ezt én nem tudom. De a színház az egy közösségi élmény, vagy helyzet, úgyhogy kicsit tartok tőle, hogy majd akarnak-e az emberek beülni a színházba, egy idő után biztos, tehát ez majd elnyugszik, elsimul, de hogy ezeket a hullámokat mi meddig fogjuk érezni, szerintem körülbelül az évad feléig érezni fogjuk. Olyan erős élmény, ami velünk történik, hogy mindenki megpróbál majd a színpadon erről is beszélni valamilyen módon, direktbe vagy áttételesen. Én egyébként, mint igazgató, kíváncsian várom, hogy a néző erre lesz-e kíváncsi, vagy a derűre lesz-e kíváncsi. Tehát felejteni akar a nézőtér, vagy belenézni ebbe az árokba, ahonnan majd addigra kimászunk. Nem lehet tudni. Nagyon, nagyon izgalmas, és ennyiben kivételes, és kivételes időszakokat élni mindig nagyon jó, tehát amikor az ember tudja, hogy na, erre emlékezni fog, abban mindig van valami felemelő. De azt nem akarom eltitkolni, hogy szívesebben kihagytam volna ezt az egész fél évet az életemből.